Imádkozzunk. Kérjük Istenünk, hogy adj nekünk tőled jövő üzenetet, szólt, amely a szívünkig ér, hogy a te jeleid és bizonyságaid elvigyenek bennünket a te akaratod megértéséhez. Köszönjük, hogy a szívünkig érhet a te kegyelmednek ereje, és többet jelenthet nekünk a te jelenléted a múló percnél, az elmúló időnél, mert te minden nap velünk vagy, és támogatni fogod a mi életünket. Így add meg nekünk, hogy most erőt kapjunk, békességet és szeretetet tőled, és tudjuk letenni most az életünk gondjait, terheit, hogy szabadok legyünk a felülről jövő bölcsesség befogadására. Kérjük, hogy te áld meg a mi Biblia óránkat, és légy jelen közöttünk. Amen. Akkor Mózes második könyvéből, a 7. fejezetből olvasok igeverseket. Az Úr ezt mondta Mózesnek, lásd, olyanná teszlek a fáraó előtt, mintha Isten volnál. Testvéred Áron pedig prófétád lesz. Te mondj el neki mindent, amit én parancsolok neked. Testvéred Áron meg beszéljen a fáraóval, hogy bocsássa el országából Izrael fiait. Én azonban megkeményítem a fáraó szívét, és bár sok jelet és csodát teszek Egyiptom földjén, a fáraó nem hallgat rátok, amíg rá nem teszem kezemet Egyiptomra. Akkor majd kihozom seregemet, az én népemet, Izrael fiait Egyiptomból, súlyos ítéletekkel. Majd megtudják az egyiptomiak, hogy én vagyok az Úr, ha kinyújtom kezemet Egyiptomra, és kihozom közülük Izrael fiait. Mózes és Áron így járt el. Azt tették, amit az Úr parancsolt nekik. Mózes 80 esztendős, Áron pedig 83 esztendős volt, amikor a fáraóval beszéltek. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, ha így szól hozzátok a fáraó, tegyetek valami csodát, akkor mondd Áronnak, hogy vegye a botját, és dobja a fáraó elé, hogy kígyóvá változzék. Bement azért Mózes és Áron a fáraóhoz, és úgy cselekedtek, ahogyan az Úr parancsolta. Áron odadobta a botját a fáraó és szolgái elé, és az kígyóvá változott. Akkor a fáraó is előhívta a bölcseket és varázslókat, és azok Egyiptom mágusai is ugyanazt tették a maguk titkos mesterségével. Mindegyik odadobta a botját, és azok kígyóvá váltak. De Áronnak a botja elnyelte a botjaikat. Fáraó szíve azonban kemény maradt, és nem hallgatott rájuk, ahogyan megmondta az Úr. No, ugye Mózes és Áron szerepe a Szentírásban, vagy ebben a szakaszban. Ugye egy küldetésre van szó, amikor annak azt a feladatot kell nekik végrehajtani, hogy ki kell hozni Izraelt Egyiptomból, mert eljött az idő, amikor Isten ugye egy népé akarja formálni. Most már annyira felnövekedett Izrael népe, hogy lényegében annyira megsokasodtak, hogy lényegében tényleg egy népet lehet belőlük formálni. Eddig ugye majdhogy nem családi vállalkozásba ment az Istennel való kapcsolat. Most meg már egy nép van kibontakozóban. És ennek a feszültségét, vagy nehézségeit láthatjuk. Egyrészt ugye Mózes számára eléggé nehezen indult. Hát ugye most 80 éves, mikor elkezdi ezt a nagy feladatot, és ugye egész fiatal volt, amikor már ő már végül segíteni akart, illetve tudta, hogy Isten őt valamilyen szinten kiválasztja. És ebben is láthatjuk azt, hogy Isten kiválasztása az nem emberi mértékkel történik, hanem az időket és az alkalmakat az Isten meg tudja úgy változtatni, hogy emberek szóval azt mondanánk, hogy egy 80 éves embert már nem küldünk hadba. Hogy mondjuk az akkori világ egyik legnagyobb birodalmának vezetője elé álljon ki, és képviselje mondjuk ezt az ügyet, tehát egy fiatalabb, életerősebbre gondolnánk. De Mózes személyében ugye egyrészt, mivel ő ott nevelkedett, illetve isteni kiválasztás az mindig erősebb, mint az emberi képesség vagy készség. vagy külső rátermettség. Ugye Mózes mind lelkileg, mind bölcsességben is, mert egyrészt ott nevelkedett a fáraó udvarába, tehát megvoltak azok az ismeretei, amelyeknek jó szolgálatát látta. Másrészt pedig ugye Midian pusztájában volt 40 esztendeig, és ott is azért abban a fajta számüzetésben, vagy pusztai létmódban egy másfajta emberré formálódott ő, és egyrészt távolságba is került Egyiptomtól, mert nehéz volt neki visszamenni, nem is nagyon akart, de ez a távolság egyrészt jó volt arra, hogy a múltját is el tudja engedni. Ugye volt az emberölés, amikor úgymond véletlen folytán, nem is biztos, hogy annyira szándékosan, de mégis megtörtént. És láthatjuk, hogy ez a dolog mekkora éket vert, ha úgy nézzük, az ő életében, és menekülnie kellett, el kellett bújdosnia. Midian papjának leányát vette ő el, és egy másik néphez csatlakozik. Hát nem tudjuk pontosan, hogy mi történik vele, de mindenképpen megmarad azért az Istennel való kapcsolatba. Ugye a csipkebokor története, amikor megszólítja őt, vagyis megszólítja Isten, akkor abból azért láthatjuk, hogy ő egy megszólítható ember. Jó, ezt túl nagy csodának érezhetjük, hogy ugye még egy ilyen, másrészt megmutatjuk, ez egy hétköznapi dolog, mert így is szokták magyarázni, mert hogy a sivatagban, amikor a kőre úgy esik a fény, akkor meggyújthatja a növényt, csak ugye ez a tűz ugye nem aludt el, és ez volt a gyanús Mózes számára. Tehát egy megszólítható ember, aki sokat küzd önmagával, és azzal, hogy ő alkalmatlan erre a feladatra, illetve fél és retteg attól, hogy az Isten őt el fogja küldeni, és kifogásokat, mentségeket talál maga számára. Egyrészt, hogy ő nem alkalmas, nem tud beszélni, másrészt pedig jeleket kap Istentől, hatalmi jeleket, ugye ez a bot, amit eldob, és kezében levő bot, és kígyóvá változik, ez már megtörténik Mózesnél az elhívásakor, és itt is, amikor bemutatkoznak Mózes és Áron a fáraónak, és elmondják, hogy mi szándékból jönnek, akkor ugyanez a jel megtörténik, hogy megint a bot kígyóvá változik, és ebben az esetben ugye harc indul, mert ugyanúgy odadobja, az egyiptomiak is odadobják a botot, a varázslók, és akkor megtörténik az a csoda, hogy Áronnak a botja elnyeli ugye az ő botjaikat. Tehát ott több kígyó jelenik meg, vagy alakul át, és akkor erősebb lesz az Istennek az akarata az Ároni bot erejénél fogva. Tehát itt egy ilyen hatalmi harcról is van szó, vagyis egy spirituális két, vagy hát mondhatjuk azt, hogy egy másfajta Isten hit, vagy mágikus hit harcol a kijelentés Istenével, Mózes Istenével áll szemben. És ez azért fontos, mert láthatjuk azt, hogy egyiptomi fáraó van egyfajta hitben, egyfajta látásban, és mivel ő ugye az Isten, tehát ő is egyfajta istenség képviselője, hogy őt is úgy tisztelik, mint Istent, ezért neki ez nehezen befogadható, hogy most van egy Isten, aki meg elszólítja az ő országából a népet. És ezért mondhatjuk úgy is, hogy Istenek harca is ez, és azért ez a hatalmas nagy erőfitoktatás. Most föltetjük, hogy a kérdés, hogy miért kell Istennek ilyen sok jelet, csapást tennie. Hát ezen a szinten itt már ugye a harc, Istenek harcáról is beszélhetünk, mert amikor a fáraó megkeményíti magát, akkor ő emberileg is érezhetjük, hogy mind ember keményíti meg magát, de mindez azért is van, mert ő képviseli azt a fajta Isten hitet és Isten kultuszt, amit ő személyesít meg. Tehát egy istenség, az nem mondja azt holnap, hogy hát akkor most nem vagyok Isten. Tehát nehezen mondja ki azt, hogy akkor én nem vagyok az igazi uralkodó, vagy az Isten, akit én megjelenítek, vagy az a hatalom, amit én megjelenítek, az nem létezik, vagy nem helyes, vagy nem elég erős. És ez a megkeményítés, ez ebből is fakadhat, hogy ő a maga istenségében, vagy ebben a tudatban, hogy ő így jelenítődik meg, ezt nem adhatja föl mindjárt az elején. Sőt, egész végig, nagyon sokáig megtartja, majd nem az utolsó pillanatig megtartja. És ezt ugye negatívunként hozzuk föl, hogy megkeményítette magát, nem értette a jelekből, de hogyha így fogjuk föl, akkor érthető, hogy miért nem. Mindenki a maga hitét és meggyőződését a végső pontig szokta tartani. Csak akkor nem, amikor ő abban nem igazán hisz. Vagy nem igazán, nincs róla meggyőződve. Azok általában hamarabb feladják, vagy úgy gondolják, hogy akkor hát fogadjuk be a másiknak a hitét, és ne ragaszkodjunk annyira a hitünkhöz. Szóval itt ezt is láthatjuk, hogy ez a fajta ragaszkodás történik, csak az benne a nehéz kérdés, hogy melyik Isten akkor az igazi Isten, és itt ezért egyfajta isteni hatalom bizonyításról van szó. És ezt a végsőkig kellett vinni. Tehát, hogy Isten vérengző lenne, vagy Isten mindenképpen az elsőszült gyermekeket el akarná pusztítani, és az ő természetéhez illene az, hogy az elsőszülött gyermekeknek meg kell halni. És egyébként tudjuk, hogy az Isten a szeretet Istene, ha már így nézzük, ugye, akkor érezhetünk egyfajta feszültséget, vagy ennyi szenvedés, nyomorúság, baj és mindenféle járványokat jönnek. De abban a pillanatban, amikor arról van szó, hogy Isten az ő maga a lényét és hatalmát akarja megnyilvánítani, akkor ezek eszközöknek tekinthetők, és itt jön be az a nehéz kérdés, hogy Isten kezében, ugye, hogy Isten kezében minden lehetőség ott van, és ugye az a lehetőség is ott van, hogy a szenvedést, a bajt, vagy a nehézségeket is Isten jelül tudja adni. És ott volt annak a lehetősége, hogy az ember lényegében elismerheti őt, és abban a pillanatban már nem folytatódik tovább az ítéletnek a képe. Tehát nem öncélúan mutatja meg Isten ezt a fajta hatalmát, hanem akkor mutatja meg, amikor úgymond rákényszerül arra, hogy ezt is megmutassa. Hogy így is tud szólni, vagy így is tud jelet adni. Tehát érzünk benne egyfajta kényszerítést, hogy mindig, amikor egy lépcsővel tovább mennek a jelek, akkor az azért megy tovább, mert különben akkor nem tudná elvégezni a feladatát Isten. És Isten pedig nem a meghátrálás Istene, illetve úgy néz ki, hogy az ellen istenség sem, mármint az egyiptomiak Isten hite, ők is végig kitartanak. És ezért jut el mélyegében. Ez a történet ilyen hosszan, ezért tart ilyen hosszú ideig, ugye 10 csapás történik, ameddig végre ugye kimondják, hogy akkor jó, akkor elengedünk benneteket. Jó, az, hogy milyen tudással rendelkeztek az ottani egyiptomi bölcsek, tehát azokban nincsen nagyon betekintésünk, de annak ellenére érzékelhetjük, hogy elég magas szintű volt ez a fajta tudás vagy ismeret, mivel hogy nem lepődtek meg, és azonnal tudták produkálni ugyanazt a jelenséget. Tehát akkor ők is ismerhettek bizonyos törvényszerűségeket, illetve isteni erők birtokában voltak, valósággal tudtak isteni erőket mozgósítani. Azt hiszem, a békákat hozták még föl, hogy addig tudtak, mert valamelyik nem, azt hiszem, már megszűnt. Szerintem a békák volt talán az utolsó. Amit utánoztak, tehát még egy ideig tudták utánozni a jeleket, aztán utána már nem, és akkor azt mondták, hogy ez Istentől van. És akkor már ők is visszább mentek, és onnantól kezdve már nem tudták követni, nem tudták utánozni a csodákat, vagy a jeleket. Jó, ebben is láthatjuk azt, hogy volt egyfajta tudás, ami akkor ott volt Egyiptomban, és hogy nem tudatlanságban tartott népről van szó, hanem arról van szó, hogy amikor egy Isten tekintély megjelenik, akkor fel kell azt ismerni, mint jelen esetben Mózes. Ugye azt mondja, hogy te pedig, mintha Isten volnál, olyan leszel majd a testvéred előtt. Ez az istenség megjelenítődése, hogy ugye Áron fog majd beszélni, ő lesz a proféta, és Mózes lesz az Isten. Tehát, mert ő mondja meg mindig, hogy mi hogy fog történni, és Áron az, aki pedig ezt továbbadja, továbbítja. Most ebben a történetben, hogy mi ezt hogy tudjuk és a személyes életünkre vonatkoztatni, akkor hát erről el tudnánk beszélgetni, hogy gondolkodni, hogy egyrészt nekünk mondjuk milyen gondolataink vannak Mózessel, Áronnal kapcsolatban, ezzel az egész egyiptomi kivonulással, jelekkel, csodákkal, akkor Mózes szerepével, vagy a fáraó viselkedésével, hogy milyen üzenetek jöhetnek föl bennünk, mi az, amit mi megláthatunk ebből. Ugye ma is vannak sokfajta hitek, nézetek, jelek is lehetnek, más bizonyságok is vannak, mint az Isten igéjéből kinyerhető bizonyságok az emberek életében, és ezek ugyanolyan hatalmas erőket képviselnek, amelyekkel harcol lényegében a kijelentés Istene, vagy Istennek harca van, mert többfajta Isten gondolat létezik. És ha így nézzük, akkor az emberek fejében, gondolatában ma is van sokfajta nézet, és ez a fajta fáraói megkeményítetés, ez előfordul a mai világban is, hogy ma már az emberek a jeleket és a csodákat akár mondhatják, mert volt ilyen is, hogy ugye megmagyarázták, hogy valamilyen baktérium, vagy nem tudom, valami alga elszaporodik a... Tehát próbálták megtalálni például az értelmét, hogy hogy lehetett vérré ugye a Nílus, és ez végül is nem zárja ki, hogy esetleg úgy történt, hogy valamilyen alga, mérgező alga elszaporodik, tehát hogy van ennek biológiai alapja is, és ezután persze, hogy kijönnek a békák a vízből, mert törvényszerűség, hogy kijön, aztán, hogyha a békák elpusztulnak, és megbűzhödnek, akkor meg ugye jöttek a szúnyogok, vagy a rovarok, szúnyogok, azok ugye elszaporodván akkor ezt a fertőzött dolgot viszik, és akkor az embereket megcsípkedve, ugye akkor megy tovább, vagy a bögjök is jönnek, tehát jönnek, akkor jön a fertőzés, akkor jön a dögvész, tehát hogy van ebben egy logika, hogy az egyik épül a másikra, és az egyik jel és csoda az viszi azt a fajta kényszerítő körülményt, és utána már ezek a dolgok beindulnak. És akkor ugye hólyagos fekélyek keletkeznek az embereken. Aztán mondjuk jön a jégeső, az már mondjuk egy természeti csapás. Aztán a sáskajárás, ott már érezzük, hogy itt egyfajta váltás van. Mondjuk ez a fertőzés, a dögvész, a bögő, meg ez abban ott van egy ív, aztán jégesőben egy másik kezdetet látunk, illetve a sáskajárás. És aztán ugye a sötétségnek a szimbóluma. És a legvégén pedig ugye az elsőszülött gyermekek, amikor meghalnak, hát az meg már egy egyértelmű jel, csak az elsőszülöttek halnak meg, és ott ugye ez a páska bárány, hogy meg van kenve a szemöldökfa vére. No, tehát nem tudom, beszélgessünk egy kicsit, hogy kinek mi a gondolata. Esetleg mi van bennünk a vagy a 2 Mózes 7-ről beszélgettünk az első 13 három versből olvastam fel. Hogy hogyan gondolunk mi erre a történetre?
Jó, hogy nem akkor éltünk.
Ja, igen.
Ez egy Mózesnek se volt könnyű helyzetel a néppel. Nagyon sokszor ellene fordultak, és ahhoz tényleg egy Isten erő kellett, hogy ő azt elviselje, hogy, hogy sokszor támadnak, hogy jobb lett volna nekünk maradni Egyiptomban a húsos fazék mellett. A nép elégedetlen. Lehet, hogy akkor, amikor kiszabadulnak a fogságból, akkor ezt örömmel veszik, de utána, amikor nehezebb körülmények közé kerülnek, akkor ezt már megfeledkeztek róla, hogy honnan jöttek. Uh-huh. És az emberi természet ilyen. Addig, amíg valami jó éri az embert, addig úgy gondolja, hogy ez jár neki, ez természetes, és amikor jön a csapás, a betegség, a rossz dolgok, akkor hajlamos elfordulni az Istentől. Meg azt gondolom, hogy amíg az ember tényleg jó létben van, addig annyira nem keresi az Istent.
Uh-huh. Igen. Nehéz talán applikálni ezt a történetet, de mondjuk, ha így megnézzük, mondjuk milyen feszültség van ma az emberek életében, ami hasonló helyzet, tehát harc van világosság és sötétség között, vagy hogy mondjam, erők és erők között ma is vannak. Ma is meghúzódnak ilyen vonalak.
De nagyon nehéz, mint nép egy tagja azt mondani, hogy most ez a vezető, ez tényleg Isten szaván mondja, Isten akaratát teszi, avagy sem. Hát én szerintem nagyon nehéz volt akkor népnek lenni.
Ja, hát minden korban nehéz szerintem.
Igen, elismerem.
Szóval ilyen szempontból a népnek ugye nehéz vezetőt találni, aztán bízni benne, elfogadni, és nem tudom, meggyőződni arról, hogy jó irányba megyünk, ha esetleg rossz iránynak érezzük. És nekünk az rossz, akkor mindig úgy van, hogy mi is azt mondjuk, ha nem jó nekünk, akkor azt mondjuk rossz az irány. Csak ez nem mindig így van.
Nem csak, hogy nekünk nem jó, hanem
másoknak se.
Igen, nem volt nekünk, hanem tömegesen nem jó.
Uh-huh. Két ember is nehezen ért egyet, hát sokan vannak.
Uh-huh. Az is érdekes a Mózes és Áron, hogy azon is el kell gondolkozni, hogy Mózes nem tartja magát minden szempontból alkalmasnak, és akkor Isten ad neki segítséget, ez nekem nagyon tetszik.
Igen. Ez most is így van szerintem.
Hát de nem mindenki ismeri el, lehet, hogy mokog, és mégis ő beszél.
Hát igen, ez a másik eset.
Nem is mindenki ismeri föl szerintem a segítséget, hogy miért adta Isten mellé azt a valakit.
Igen, hát ezt is.
Igen, tehát ez is jó, hogy így megosztódik. Aztán később ugye lesz majd a 70-ben, azt hiszem.
Igen.
Amikor aztán még már sok teher is az egyéb gondok miatt, akkor megint.
Tehát, hogy nem hagyta egyedül Isten, ez nagyon jó. Nem segíti. Még így emberileg is segíti. Ember.
Igen, tehát látjuk ezt az isteni gondoskodást, másrésztről ezt a fajta keménységet az Istentől, hogy amúgy pedig elég keményen tud ítélni.
Mózes hiába szabadkozott, hogy én nem, beszélni se tudok, így nem, úgy nem, én nem, és a végén mégis csak az Isten őt választotta, és mégis megmaradt azon az úton. Uh-huh.
Nekem az az érdekes, hogy Mózes bűnéről egy szó nincs. Nagy azért, tehát az, hogy ő ölt. Azt tudjuk, hogy leírásban van, de Isten soha nem beszél. Hát azért mondom, hogy...
Mózes menekült.
Tessék?
Mózes egy menekült.
Hát igen.
Amikor a nyomcsapta el, hogy minden...
De azért mondom, hogy mi meg annyiszor foglalkozunk így erkölcsi morális dolgok, hogy az Isten már akkor minket elvett, és nem látjuk ennek annyira a nyomait. Már az ilyen...
Tehát, hogy... Nem arra gondolunk, és egyből akkor
igen. Jó, vagy láthatjuk persze, hogy Istennek vannak ítélete, mert máshogy meg a proféták nagyon beszélnek a bűnökről és annak megítéléséről. Itt a kiválasztottságnál meg azt látjuk, hogy persze biztos elrendezték, meg mondjuk Dávidnál tudjuk, de Mózesnél is meg volt ennek a böjtje. Valószínűleg azért nem történik ez, mert megtörtént ez már.
az ő szívébe. Kell venni, hogy ők is csak emberek
voltak. Igen, tehát mindenkinek voltak gyönge pillanatai, vagy nehézsége, és pont ez a szép ebben az egészben, hogy Isten mégsem vált, és mégsem mondja azt, nem veti el. Még mondjuk Saulnál ugye azt látjuk, hogy ott mégis elveti. Pedig, hát most igen, tehát ott mégis elveti.
Saul el akarta játszani azt a szerepet, hogy minden ráhozom. Mert hát ami igen. Csak a profitának volt megengedve, és
igen, Saul összekeverte.
De igen. Mégis megcsinálta, akkor kapta a büntetését. Mert azt nem csinálta, nem kapta valamit.
Hát szerintem Saulnak az volt a legnagyobb bűne, hogy különböző nemzetségű feleségeinek hozzájárult a bálványozásra.
Az nem Sámson? Vagy Salamon?
Salamon.
Saul, aki
igen, aki
különböző a bűne, hogy későn ért oda a proféta, és miután
igen, és ő annyiakról cselekedett.
Hát akkor jött a háló áldozatot
meg. Igen.
De és ezt nem lehet volna szabad, mert neki erre nem volt felhatalmazás.
Hát igen, hogyha ha azt nézzük, hogy ezt a bűnt nem lehetett megbocsátani a Dávidnak a házasságtörés bűnét, meg a...
Igaz, emberölés. A emberölés is volt Dávidnál, nem csak házasság.
Az
emberölés.
Jó, hát az egy dolog. Hát örökös
farka
volt, három
házat
csodott.
Igen.
Hát de ez nem is jó például, Isten bárkit felhasználhat, bárkit kiválaszthat, bárkinek adhat tiszta lapot,
és bárkinek nem ad.
Szuper,
hogy ez meg jó.
Viszont igen. A kiválasztás még nem mindig egyértelmű, tehát a kiválasztott embernek valamilyen módon rá kell jönnie, hogy ő a kiválasztott.
Hát persze, hogy rá
se kell. Lehet egy csapással is, meg lehet egy jó helyzettel is.
Nem csak a jót kapja, hanem az nagyon sok nehézséget. Ezt sokszor elmondtam már, hogy idős lelkész, hogy Isten az bünteti, akit szeret, és akkor erről volt szó, és azt mondja, csak ne szeretne így is.
Akkor én azt szoktam mondani, amit az én lányom. Isten nagyon szereti az embereket, a szegény embereket, mert jó sokat teremtett belőle.
Szóval nem érthetünk meg mindent, és én most arra is mondom, hogy most ez természeti jelenség, tudományosan megmagyarázok, és így tovább. Én nekem ezt mindig lapozok tovább, mert ki tudja, ez kár így terhelni magunkat vele.
Hát nem terheljük csak.
Mindent meg akarunk érteni. Tehát a mai ember, akinek van mindenféle, nem csak egy lexikont kell felülni, hanem sok mindent. Mindent meg akarunk érteni, de ez nem biztos, hogy jó.
Minden tudományos alapra akarunk hozni.
Meg megmagyarázzák, és hol így magyarázzák, hol úgy magyarázzák.
Egyébként ez nem baj. Az a baj szerintem, amikor már elkezdünk Istent játszani. Durva az.
De ez oda vezet.
Mert például az, hogy a genetikát kutatják, hogy betegségek szempontja, mit tudunk javítani, mit nem, az odáig oké. De amikor beleszólunk abba, hogy ez fiú, akkor én nem akarom, ha lány, akkor akarom, akkor azért az már nem teljesen oké.
Hát figyelj, ez minden jó, mert persze, miben szólok vele, miben nem, meg miben tudok, miben nem tudok.
Igen, csak itt volt az a pont, hogy ugye a tudomány és a hit az szembe helyezkedett egymással, vagy legalábbis így szembe áll, de hogy nem szemben álló felek, tehát azzal, mert valaminek az értelmét, vagy próbáljuk megtalálni, persze nem azért, hogy az nem Isten, hogy itt az a baj, hogyha úgy magyarázzuk, hogy akkor ez nem Isten volt, hanem nem tudom, csak egy természeti jelenség. Csak hogy mégis ami elindítja, meg ahogy amilyen összefüggésben van, mint hogy az égő csipkebokor is lehetett volna egy jelenség, de mégis Isten szólt belőle.
Hát ez az, hogy nem csak a jége.
Igen, tehát hogy a jégeső is, bárhol jégeső, csak épp akkor és ott és úgy legyen. Tehát ebben láthatjuk azt, hogy... Igen, tehát hogy az események mögött meglátjuk-e az isteni jelenlétet, ha már így nézzük a jel és a jelek, az életünkben lehetnek jelek, amelyek mögött mondjuk felismerhetjük az Istennek az akaratát. Ez is egy jó kérdés, hogy mi felismerjük-e. Nekünk is lehetnek egyiptomaink, ahonnan ki kell vonulnunk, és az Isten esetleg hív, vagy int bennünket, vagy akarja, hogy engedjünk. Vagy lehetünk mi a megkeményedett szívű ember, aki már annyi jelet kapott, de csak nem érti. hogy mit kéne csinálni, és akkor...
De van úgy, hogy nem értél az
hát, van úgy.
Például Új Testamentumhoz lapozgatva az álmukról is van olyan, hogy álmukat se tud az ember érteni.
Hát csak az egyértelmű.
Valamilyen lelki pásztortól is hallottam, hogy az Istent össze kell kapcsolatni, én nem tudom.
Mármint az álmod?
Hogy az álmodban is megíthet Isten, vagyis lelki pásztor ilyen hirdetésében volt, ezt sem egészen értettem, szóval. És akkor bibliailag alátámasztott a Új Testamentumban. Tényleg olvashatunk róla.
Hát igen.
Járóban, meg megfejtette, mondjuk csak a sütőmesterpék, és így tovább. Tehát ki tudja, ki, most ki az, akitnek el kéne hinni, hogy hát álomfejtőhöz azért nem menni.
De az Isten álomfejtőt küld, akkor ne küldd el.
Hát ez az.
Na itt jönnek a problémáink, hogy eléggé mondjuk, hogy ne menjünk álomfejtőkhöz, és erre van a Bibliában ott van, hogy akkor megfejti az álmot a szent ember.
Igen.
És akkor mi meg már eleve eltiltottuk magunkat ettől, és azt mondjuk, hogy ez nem Istentől való, és erre jön egy Istentől való ember, aki ezt megteszi. Ugye?
Ez proféta.
Na jó, hát innen jó, ebből tudtuk, hogy Istentől való. Igen, tehát lehet, hogy nem önmagában rossz az a dolog, hogy álom és annak van üzenete, hanem vannak, akik ebből ugye más lelkülettel vagy más csinálnak, és amikor nem Isten használja ezt a dolgot, és más kézbe kerül, akkor baj. Vagy akkor manipulatív, vagy akkor rossz vágányra viszi az ember életét, vagy... Na jó, de ez mindig ugye nehéz, mert ilyen szempontból ugye, nehéz eldöntenünk, hogy mi jön Istentől és mi nem. Például ennek a problémája is az, hogy valóban Istentől jön-e Mózes és Áron. Mert a fáraó azért kételkedik, mert ő lehet, hogy abba kételkedik, hogy milyen Istenről van szó, mi nagyjából tudjuk, hogy kicsoda az Isten, nekünk is van róla fogalmunk, az ő hitük szerint, és az a gyanús, hogy jön egy másik Isten.
De a fő baj nem az, hogy a fáraó egy bárványimádó.
Jó, hát és ő magát nem tartotta bárvány. Mi tartjuk őt, tehát innen nézve mondjuk azt, hogy ő bárványimádó, ő úgy gondolta, hogy a helyes istenséget képviselte. Tehát ez mindig az a magyarázat, olyan, mint a történelem, hogy mi magyarázzuk meg a történelmet, de lehet, hogy akik ott megélték, nem is úgy fogták föl. Csak mi így mondjuk, hogy hát ő egy bárvány, nem tudom, de ők ott ült, akkor nem azt hitte, hogy ő egy bárványimádó. Hanem azt mondta, hogy őrzöm a tudást, és őrzöm azt az ismeretet, amin van, és ez, én ennek el vagyok kötelezve, csak az utókor ugye másképp értelmezi azt a fajta őrzést, vagy nem tudom. Ugye? Ez is egy érdekes kérdés, hogy...
Most ezt úgy mondanám, hogy hagyományőrzés.
Igen. De azért is volt ebből is gond, hogy a keresztények ne őrizzenek hagyományt, vagy ilyen... Idézőjelben babonaságok, ami ugye a népi hagyományban benne volt, hogy akkor azokat ugye ne gyakoroljuk.
Azt mert... kérdezzem meg, hogy ahhoz hogy kell viszonyulni, amikor református püspök lelkész is szentel mondjuk akármit?
Hát van rá módunk.
Hát de miért szenteljük meg azt, a, mondjuk legyen egy szobor, tér, mit tudom én, épület?
Ennek nem tudom pontos ide.
Mi a véleményünk?
Nem tudom, a biblikus, nem tudom, hogy ennek a szentelésnek, hát voltak ugye szent helyek, de általában azok szakrális helyek voltak, amiket megszenteltek.
Ma ez ilyen divat, vagy minek nevezem, hogy ez hogy, és püspökünk is ott van, hogy megkérdeztem.
Hát erre most én sem tudnék, hogy mely bibliai alapján szenteljek meg egy második világháborús szobrot, vagy akármit, tehát. Így most ezzel én is gondba lennék, de... Vagy egy katolikusék, ugye ők a nagy szentelők, és szerintem ez így átjött nekünk, nem? Farvízről valahogy mi is akkor így belekerültünk ebbe.
De olyan érdekes, hogy én járok nagyon messzire egy bazilika mellé, és nagyon melegem is volt, meg hogy kicsit szomorú is voltam, bementem oda, és pontosan nem tudom, minek kell hívni, mert napközben volt délelőtt, vagy dél volt pont, meg melegebb. És másról nem szólt az a idézőjelben szembeszél, mint hogy eltévedt testvére, vissza kell térni egyedül a katolikus egyház, az ja. Egyesről jó.
Na, hát ezért vannak a szentelések, hogy legalább elmondjuk, hogy...
Na, kicsörtettem, gyorsan mondom, ja. Esze nekem valahogy, hát én is eltévedtem, úgyhogy nem egészen értem. világot?
Szerintem a szentelésnek a lényege, hogy egyfajta spirituális vagy lelki töltettel feltölteni, megáldani, azt az áldás ott marad, gondolom ez ennek a alapja, és azt képvisel. Igen, az a helyet, ha megszentelem, akkor az a hely megszentelt hely, és azt képviseli, amivel én megszenteltem, vagy nem tudom, azt az üzenetet hordozza. Mint ahogy emlékköveket állítottak régen, mikor Isten megjelent, ugye Jákobnál is, hogy csináltak kis követ, és onnantól kezdve az a hely, az a kő, az képviselte azt a jelenlétet, amit mondjuk Jákob átélt. Emlékeztetőül
a... semmit, akkor a
Faragott képet című igen, fejezet? Igen, más az, hogy emlékeztetek, és más az, amikor Isten lényét akarom reprodukálni. Tehát Isten lényét, az a kiábrázolni, ábrázoljuk ki, az azt jelenti, hogy istenséget ne faragjak magamnak, vagy ne egy istenséget én ne manipulatíve állítsak össze, és ne használjam azt. Ne töltsek föl olyan energiával, és ne... Mert az istenség, mint ahogy láthatjuk itt is, most ez a furcsa ebben, hogy isteni erőt, vagy valami törvényszerűség van Egyiptomban, ami ugyanúgy hat. Hát ugyanazt megcsinálják. Tehát nem kóklerekről van szó, akik nem értenek semmihez, és ezt szöget nem tudnak beütni a falba most, hanem van tudásuk. Csak itt kell különbséget tenni, hogy az a tudás önmagába véve úgy néz ki, hogy nincs összeköttetésben az Istennel. Mert akkor ő nekik fel kellene, vagy fel is ismerik, de mivel megkeményíti magát a fáraó, nem akar engedni az Istennek. Tehát létezik tudás, vagy felismerések létezhetnek más Egyiptomban is, isteni törvényszerűségről meg tudják tenni, de az istenségről alkotott képük vagy képzetük nem tartalmazza azt a bölcsességet, hogy többre tanítatást, ha mondjuk tegyük fel, mi vagyunk egy Isten hídbe, de megjelenik nekünk az Isten, akkor az butaság, hogy azt mondom, hogy én nem ezt tanultam. Nem, most ezt a morbid példát akarom mondani, és megjelenik Isten nekem valakin keresztül, hogy bárki, és ez félelmetes dolog, mert bármikor lehet, hogy Istenről valaki, most idézően mondom, többet fog nekünk mondani, nem? Hát ez volt Jézus. Hát eljött és tanított az Istenről, és ez volt az alapszituáció, hasonló, mint az Egyiptom. Eljön Jézus, hogy kivezesse a népét a fogságból, és megkeményítik a szívüket, és pontosan ellene tesznek. Ördögöt látnak benne, pont az ellenkezőt látják, és ott van ez a szorongó félelem, hogy jaj, mi lesz velünk, hogyha Jézus így tovább visz, nem értették az összevált, és megijedtek tőle. Egy Mózestől is félnek majd egy idő után, ugye mondják, inkább menjél el, hogy ne legyél már itt velünk, és mindenki küldi arrébb, persze hát nem veszik el az életét, de... Tehát, jó, lehet, hogy morbid volt a példa, de ugyanaz a feszültség, hogy hogyan döntsük el, hogy mi az, ami Istentől van. Nem? Mert ez egy nehéz kérdés. Hogy mi alapján döntjük el. Hogy... Tehát nekünk is vannak, vagy vannak bizonyosságaink, sőt, még tudjuk is azt a kellő időben érvényesíteni, akkor megnyugodhatunk, hogy nekünk jó. De amikor már Isten úgy jelenik meg, hogy tovább vinne bennünket, akkor ragaszkodássá válik pusztán ez, és nem engedjük magunkat túlléptetni egy adott ponton, és itt szerintem ez a nehézség van, hogy van egy nép, akit Isten másra választ ki, és van egy nép, akit szintén kiválasztott Isten, most így mondom. Az a nép nem érti meg, az egyiptomira gondolok, hogy a fáraó, hogy van egy másik nép, amire az Isten másra választott, és nem engedi el. És ezért van Istennek harca Egyiptommal. Mert nem engedi meg, hogy Istennek, hogy az ő akaratát végrehajtsa. És isteni erő kezd el hatni, mert ők is vannak egyfajta hitben, vagy térben. És ezért válik egy kicsit isteni harcá. Most ez is érdekes, hogy vannak-e más istenek? Vagy csak egy Isten? Ugye, mert Pál mondja, hogy nincsenek más istenek, csak egy Isten van, hanem bálványok vannak, vagy hitek vannak, vagy... Tehát itt egy tudásról van szó, akkor úgy mondom. Van egy tudás, ami használható Egyiptomban, de van Isten. És van egy isteni tudás Mózesen keresztül, és a tudást azt függetleníteni tudom egy kicsit Istentől. Mert azonnal, ha helyes tudásom lenne, akkor azt mondanám, mint hogy mondták a bölcsek is, és ebben nem hallgatott a fel, hogy Isten állunk szembe. Akkor onnantól kezdve már fejet kellett volna hajtani, igen, hogy Istennel szembe nem mehetünk. Ez volt Jézusban is, hogy Isten van jelen. Akkor Istennel szembe nem mehetünk, hogyha Isten küldte őt, és ő valóban az, aki. Tehát akkor nem mehetünk azzal szemben, és ez mindig egy nehéz kérdés, hogy mihez ragaszkodunk akkor.
Bennem úgy van, hogy tulajdonképpen, ha Isten emberre valaki, én azt úgy szoktam ma is alkalmazni, akkor az nem magától előre, nem takarja el Istent, és Istenről beszél, Krisztust hirdeti, és nem egyéni céljai vannak, nem?
Hát innen is felismerhetjük, hogy Istentől van, hogy alapvetően...
Alapvetően ő tényleg más, mint hogyha... Hát nehéz idők voltak.
Jó, igen, most nem jutottam. De itt talán az, hogy elfutott az időnk, hogy nekünk, nem tudom, ez egy ilyen gondolat, hogy nekünk vannak-e jeleink? Vagy mi hogy döntjük el magunkba, hogy mi az, ami Istentől van, és mi az, ami nem? Ez egy kicsit lehet összemélyes dolog.
Biztos, hogy vannak. Uh-huh. Mert akkor, amikor én elkezdtem ide járni a templomban, egy olyan hatalmas belső késztetést éreztem, hogy el kell jönnöm, hogy mondtam a Robinak, mert ő annyira nem ragaszkodott hozzá, hogy én elmegyek. Ha akarsz, ha nem jössz, ha nem akarsz, nem jössz. Aztán eltelt egy vagy két hét, és ez nem tudom, mindig közbe jött valami, és így húzódott, de bennem egyre sürgetőbb volt ez az érzés, és akkor azt mondta, hogy ő is eljön. És ő igazából katolikus vallású volt, és Isten hívő ember volt, de nem jártunk templomba. És az volt a rendkívül érdekes, hogy amikor hazamentünk, akkor úgy nyilatkozott az egészről, vagyis itt a templomban mondta, hogy jó ide jönni, mert itt megnyugszik az ember.
Igen, tehát, hogy vannak ilyen vonzások az életünkben, vagy jelenlétek, amiket megkapunk. És akkor már kinyitom az ablakot. Igen. Nincs levegő. Ja, valamit is
belecsukok.
Na, hát igen. Hogy vannak
ez
vele, igen.
Tessék, mondja. Ezt akartam csak mondani meg, hogy az emberben a nagyon erős történet nagyon kiskorától, vagy érted, amit olvasol, nincs, hogyha valaki megmagyarázza. És akkor annyi mindent olvas, egy biblia olvasó ember, és annyi mindent nem ír, akkor van benne egy ilyen éjség, vagy vágy, vagy kívánság, hogy
a megértése, mint ahogy mondtad, hogy szeretnék megérteni. Igen, tehát azért kettőnek együtt kell aladni, ma már szerintem az, hogy csak higgyük el, mert így van. Nem elég érv. Most önmagában persze a hit az nem teljesen mindig a megértésen alapul, hanem vannak olyan részei, amit elfogadunk, vagy ha nem is értjük, akkor is egy misztéri, vagy valamit titokzatos módon mégis értjük. Tehát nem eszünkkel értjük, hanem lelkünkkel átéljük. Tehát Istenből nem fogunk tudni mindent megérteni, de átélni meg fogjuk. Tehát amit nem értünk, azt majd, hogy nem átéljük jobb esetben, vagy bizonyságszerűen az ember magához tudja venni. Mert nem értem a feltámadást, de attól még bizonyság szinten az enyém, és azt mondom, hogy én ebből egyet tudok érteni, hogy el tudom fogadni, annak ellenére, hogy nem tudom elmagyarázni, bár vannak dolgok, amiket el tudnék mondani, hogy látom a Szentírás alapján. Tehát azért, hogy tehát ezek is így fontosak, hogy egymásra épüljön, és akkor mint ahogy itt is az átélés van, tehát egy csapást, hogy valamit ott át kell élniük, és ezáltal értik meg az Istennek a lényét. De akár nem negatív dologban, hanem egy jóban is az ember nem érti, hogy miért történik az, de egyszer csak megkapja a békességben, vagy megkapja az erőben, vagy valami fajta vezetésben átéli, hogy Isten segít neki, vagy gyógyulásban érzi, hogy
túljut. Az ige hirdetésben,
hogy... Aha, hát az ige hirdetésben is, ugye, megélhetjük ezt, hogy megtörténik. Már elég ritka. Jó, igen, hát az ige hirdetés átélheti, a maga ige hirdetésen keresztül ugyanúgy megéri, hogy jobb esetben, de... Jó, hát most nem tudtam olyan nagy igazságokat kimondani, de... Nagyjából körbejártuk. Van még esetleg valami gondolat? Akkor befejezzük. Eddig jutottunk. Jó, akkor csendesedjünk el, és akkor imádkozzunk. Ennyi, Atyán, kérjük azt, hogy a Te csodáidat és jeleidet a mi életünkben tudjuk összegyűjteni és számon tartani. Köszönjük, hogy a mi szívünk is oly sokszor volt kételkedő, vagy nehezen formálható, van úgy, hogy mi is megkeményítjük magunkat, és nem akarjuk megismerni, vagy meglátni, vagy felismerni az egyszerű, de mégis megjelenő utat előttünk. És akkor Te keményebb eszközökhöz folyamodsz, hogy meglássuk, és valóban terelgetsz bennünket. Köszönjük azt, hogy mi a szabadító Istent láthatjuk benned, aki szeretsz, és Jézus Krisztusban a kegyelmes Istent láthatjuk, aki hosszú tűrő Isten vagy, aki nem ítélettel, hanem kegyelemmel jössz felénk, és ez nekünk nagyon jó, hogy nem kell félnünk, és nem a félelemnek a lelkét kaptuk. Így kérjük azt, hogy tudjuk ezt befogadva a mi életünket még nagyobb bizalommal rád bízni, és attól, hogy le tudjuk győzni azokat az ellenerőket, amelyek ma is hatnak a világban, amelyek próbálnak elszigetelni, próbálnak olyan úton vezetni bennünket, hogy ne engedjük a Te jelenlétednek az erejét magunkhoz, a kételkedéssel, a más erőknek a segítségül hívásával. Így kérjük, hogy szented meg a mi életünket, hogy élő és ható legyen a Te jelenléted mindnyájunk számára. Köszönjük, hogy a Te hatalmad az nagyobb minden földi hatalomnál, minden tudásnál és bölcsességnél, amely utánozni képes azt a tudást, amit Te megmutatsz, de mégsem ugyanaz. Így kérjük, hogy mi is tudjuk az életünkben ezt a tudást segítségül hívni, hogy a nehéz helyzetekben különbséget tudjunk tenni jó és rossz között. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.